Magam részéről nem tudom, hogy miért kell 20. teleken nekem kiállni. Tehát az Isten tette azt lehetővé, hogy találkozgassunk időnként egymással. Ehhez nekem, vagy Gergely Pál testvérnek csupán csak annyi közünk van, hogy adott pillanatban a szívünkkel engedelmeskedtünk az Istennek. Ennyi az egész. És ez a haszontalan szolga teljesítményénél egy cseppel sem több. Éppen ezért én csak annyit mondanék, ami a magam részéről, mint egy igei vezér gondolat jött, az 1 Krónika 25.5.6, amit nagyon sokszor emlegettem nektek. Ezek mind Hémán fiai voltak, aki az Isten dolgaiban a király látnoka volt hatalma növelésére. Igaz, hogy ott zenészekről van szó. Abban az igében. Templomi zenészekről. De az a kérdés, hogy az Isten dolgaiban a király látnokának lenni végidőkben, úgy mondhatom, hogy a baptista misszióban kötelesség, hogy látnokok legyünk. Hogy Isten hatalma hogy növelhető a magunk falvaiban, városaiban, a magunk egyházában. Ennek a hiányában szolgának lenni nem más, mint aparátsik. Mint egy meglévő intézménynek a megélhetési szolgájának lenni. Nekünk sokkal többnek kell lenni. Isten fiának a látnoka lenni, hogy hatalmát valamilyen módon szolgálatunkkal növelhessünk. Ebben továbbra is én aktuálisnak érzem, hogy alázatosan vegyek én ebben részt, és vegyünk együtt részt. Ennyit szeretnék elmondani, Isten áldjon meg benneteket, Gergely Pál testvér, te mondod a többit, és utána pedig gondolom, hogy Bálint testvérje lesz az idő.
Amit katonatestvér László elmondott, az úgy van. Én is röviden szeretném még kiegészíteni azzal, hogy 27 éves koromban járhattam először külföldön, és nagy közbenjárásra történt ez. Nyugat-Németországban voltam, 1978-ban. És az ottani országos konferencián, Kasszelben vettem részt, a román küldöttség egyik tagjaként. Egy kéthetes kiutazást kértem az akkori hatóságtól, adtak egy hónapot, és így a szabadságomat is kintöltöttem egy testvér családnál, barátoméknál Dortmundban. Aztán hazajöttem, majd évente vagy két évente hívtak a testvérek ugyancsak a konferenciájukra. 11 évig nem léphettem át a román határt, nem kaptam útlevelet, ugyanis fiatalabbak kell tudják, hogy nem volt mindig útlevelünk, hanem a hatóság őrizte az útlevelet, és ha engedtek, mehettünk, ha nem engedtek, nem mehettünk. Nem nélkülözhettek bennünket. Állandóan szemük előtt kellett, hogy legyünk. 1989. júliusában kaptunk lehetőséget erdélyi magyar ajkú lelkipásztorok néhányan, hogy az EBF konferencián Budapesten, a sportcsarnokban, amit majd követett a népstadioni Billy Graham evangelizáció, román lelkipásztor kollégákkal, szolgatársakkal együtt mi is eljöhettünk. Kiváltságnak tartottuk, nagy esemény volt ez számunkra, mondtam, hogy nem utazhattunk külföldre, nem engedtek bennünket. Egyszer humorosan Veres Ernő kollégám azt mondta, tudod, miért nem engednek téged? Kérdeztem, na miért? Mert hazajöttél. Hát mondom, ha kimaradtam volna, akkor nem kellene kérjem az engedélyüket, mert akkor nem függnék tőlük. Azért nem engednek, mert hazajöttél. Na most miért hozom ezeket a dolgokat? Azért hozom, hogy 1989 nyarán magyar ajkú lelkipásztorok Budapesten. Nem létezett akkor még az Erdélyi Magyar Baptisták Szövetsége, tehát akkor önállóan nem működhettünk, hanem beolvasztva voltunk a Román Unióba. De nagy élmény volt számunkra, hogy magyar, baptista, lelkipásztor szolgatársainkkal találkozhatunk, és volt egy nagyon nagy kérésünk, nem az enyém, hanem mindannyiuké, akik jelen lehettünk akkor ezen az EBF konferencián és részben a Billy Graham evangelizáción. A volt a kérésünk, hogy szeretnénk találkozni anyaországi, tehát magyarországi baptista lelkipásztor szolgatársakkal együtt. Erdélyek és magyarországiak. Aztán ezt valamennyien, ezt az óhajunkat kifejeztük az akkori magyar vezetőségnek, elnöknek, többieknek, tisztségviselőknek. Sajnálom, nem kritika, de tény, hogy nem jött össze. Nem volt annyi idő a másik oldalon, hogy leülhessünk, és megismerkedjünk legalább egy kézfogás erejéig. Akkor bennem az dőlt el, ha jó Isten életben tart, kegyelmet áld, lehetővé teszi, azon fogok munkálkodni, hogy határon innen vagy túl magyar ajkó baptista szolgatársak együtt munkálkodjunk. És jó időben, jó helyen a Blackaby konferencián adódott a lehetőség a találkozásra, megbeszélésre, és elindult az, aminek részessei vagyunk Isten kegyelméből most, a 20. telek találkozó. Nagyon örülök neki, hogy ez működőképes, és a kívánságom az, hogy a jó Isten áldja meg továbbra is ezt az együttmunkálkodást, és ennek a gyümölcse legyen Isten neve dicsőítése, és segítse az evangelizációk eredményességét, hatékonyságát határon innen túl Kárpát-medencében, bárhol magyar ajkú testvéreink között. Az Úr áldjon meg mindenkit, imádkozzunk azért, hogy ez meg is valósuljon a továbbiakban is Isten kegyelméből.
Igen, beosztásról majd később fogunk beszélni, de viszont vannak közöttünk olyanok, akik első alkalommal vesznek részt a telek találkozón. Szeretnénk őket megismerni, és bemutatni a többi szolgatásoknak. Örünk annak, hogy Kárpátaljáról is ez egyre inkább bővül, és így Bocskor Viktor testvérünk személyében is megismerhetünk majd egy szolgatásot, de kérlek, hogy az a szokás, nem te leszel az első, hogy lásd, hogy hogy van, hanem majd te is állj föl, és akkor mondasz egy pár szót magadról, mi, hol munkálkodsz, mi a feladatköröd. Kérném tehát, akik most Magyarországról úgy érkeztetek, hogy nem voltatok még velünk itt a telek találkozón. Van közöttünk még olyan? Igen? Akkor mutatkozzatok be, legyetek szívesen.
Békességet nektek! Tomka Jánosnak hívnak, Püspökladányban lakom, viszont a Derecskei Baptista gyülekezetnek vagyok a tagja 7. éve. 94-ben estem az Úr kezébe egy hosszas kereső folyamat után. Nem mondhatnám, hogy valamiféle olyan nagy látványos megszorultság vett volna rajtam erőt, valami baleset, vagy pedig valami nagy tragédia. Csupán úgy felnőtt ifjú fejjel elkezdtem már azt kutatni, keresni, hogy vajon mi van a láthatókon túl, és erre sokféle magyarázat adatott, és én egy szorgalmas kereső voltam, aki Isten igének megfelelően aztán végül megtaláltam a kegyelmet, megtaláltam, akit leginkább kerestem, két szemét, akit nagyon szerettem volna igazából megismerni, az egyik az Úr Jézus volt, a másik pedig jó magam. Megláthattam a különbséget, a szakadékot, és megláthattam azt, hogy ő hogyan lát engem. És nem tudtam aztán annak a szeretetnek ellenállni, amelyik az elém táruló látvány ellenére is hát elfogadott, sőt, fiává hívott. Aztán, amikor az egyik vasárnap délután otthon olvasva feleségem vasalt, akkor éppen talán az Ézsajás, azt nem talán, mert biztos, csak azt nem tudom, hogy most folyamatosan olvastam akkor a Bibliát, vagy pedig ott nyílt ki, de az Ézsajás 54-nél, az Ézsajás 53-at kezdtem el olvasni, és ahogy olvastam, hogy ki hitt a mi tanításunknak, az Úr karja kinek jelentetett meg, egyszer csak nem bírtam már tovább ezeket a sorokat, hanem elkezdtem zokogni. És akkor Erika kérdezte tőlem, hogy mi a baj, miért sírsz? Nem tudtam folytatni, vagy nem is tudtam valami értelmes választ adni neki, hanem hát hallgasd. És akkor olvastam, hogy felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és nem volt alakja kívánatos. És olvastam végig ezeket a sorokat, és közben magamban ott volt a kérdés, hogy ki ez? Kiről ír itt Isten igéje? És a szívemben ott volt benne, hogy hát én vagyok az, akit olyan régen keresel, kisgyermekkorodtól fogva, mert egyszer egy rövid bizonyságtételt hallottam. Egyébként egy sivatagos puszta helyen nőttem fel, ahol utána soha többet nem hallottam az Úr Jézusnak a nevét se, csak nagymamám húgától. És elkísért az az egyetlen ige, amit ő mondott neki, hogy tudod, Jancsika, itt az Úr Jézus azt mondja, hogy szomjúhozom. Ekkor 5-6 éves lehettem, és az a szomjúság, ez pedig bő 2 évtized után telt be, amikor egymásra talált ez a két lélek. Azóta vagyok, aki vagyok, egy küzdelmes, bukásoktól sem mentes, de mégis az Isten kegyelméből dicsőséges úton haladok én is veletek együtt. Amit nem is gondolhattam volna előtte, hogy Isten nekem majd feleséget ad, gyermekeket ad, munkát ad, megélhetést ad, ez így történt aztán. Megkaphattam ráadásként ezeket is. Feleségem az Úr kegyelméből nagyjából akkor tért meg, amikor én is. Nem kellett átmenni, talán Isten megőrzött attól, amit talán nem bírtunk volna el, hogy valamiféle felemás iga, hanem egyszerre megkaphattuk azt a kegyelmet, hogy nagyjából egyszerre tértünk meg, de egymástól függetlenül mégis. Majd pedig több éves várakozás után aztán gyermeket is adott nekünk az Úr. Azóta a 8. kisfiunkat neveljük. Egy olyan területen, amelyik nagyon-nagyon nehéz. Tehát, amit mondtam nektek, talán felvetődik a kérdés, hogy a testvér püspökladányból jött, és mégis a derecskéi gyülekezetben jár. Testvérek, van ilyen is Isten országában. Egyelőre még bár együtt indultunk valamikor egy-két nagyon kedves püspökladányi testvérrel, viszont aztán talán nem megfelelően Istenre figyelve, vagy emberi indulatoknak is helyt adva, közösen hibákat elkövetve úgy alakult, hogy az ördög szét tudta verni azt a kicsiny kezdetünket még a 90-es évek második felében, és azóta utána szétváltunk. És bár az én szívem is talán már 2-3 éve kész az újra egyesülésre, viszont Isten lehet, hogy még másképpen látja, talán még derecskén van, helyünk, nem tudom, szeretnék már majd Ladányban, úgymond gyülekezetileg is, szellemileg is letelepedni. Egyelőre derecskére szólít a kötelesség, mi hetente járunk át a családdal, és nagyon szeretjük az ottani testvéreket, nagyon nagy örömmel épültünk be abba a gyülekezetbe. Talán a legfontosabbakat elmondtam, köszönöm szépen.
Én sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevében. Engem Máté Andrásnak hívnak. 2004-ben könyörült rajtam az Úr Jézus. Egy református, erős vallásos családban növekedtem fel. Anyukám még szüleim gyermekkorom óta vittek istentiszteletre, gyermekistentiszteletre. Én származásilag Tarpáról származom. Ez Szabolcs-Szatmár Bereg megyében van egy kis falu. Hát nem olyan kicsi, mert 2500-an laknak körülbelül. Az én megtérésemnek a úgymond pikantériája vagy különlegessége az az, hogy én hivatásos katonaként dolgoztam a Magyar Honvédségnél tiszthelyettesként. Először Szentendrén voltam a katonatiszthelyettesi képzőiskolába, utána kerültem Debrecenbe, mint hivatásos tiszthelyettes, és engem Istennek a kegyelme egy ilyen fél éves missziói kiküldetésre voltam kiküldve Koszovóba, amikor utóért az Úr Jézus, és rám terhelte a bűneimet, és le tudtam tenni. Ott a körülmények azok olyanok voltak, ahogy engem az Úr utolért. Az érdekes, mert az én mostani feleségemnek az anyukája tért meg először, anyósom, és utána megtért a barátnő, még akkor barátnő volt, és az Úr úgy vezette őt, hogy egy 3,5 éves kapcsolatot mondjon fel az Úr Jézusért, és ezt el is mondta nekem, közölte, hogy az Úr úgy vezette őt, hogy ezt a kapcsolatot abba kell hagyni, és ez volt az, ami elindított igazán azon az úton, hogy keressem Istent. Hogy kérdés volt bennem, hogy kicsoda az az Isten, aki ilyet mond egy embernek, és ki az az Isten, aki beszél az emberekhez, és szól személyesen mindenkihez. Bennem is volt egy istenkép, de az teljesen más volt, mint amit bemutatott nekem az Úr Jézusban, az ő fiában. Azóta az Úr visszaadta ezt a barátnőmet. 2006-ban volt a mennyegzőnk, utána Debrecenbe kerültünk, a Szaponos utcára jártunk, utána most munkahelyet váltottam, és Derecskére költöztünk egy éve, úgyhogy most Derecskén élünk, 3 gyermekünk van, és amogyan az Úr bennünket vezet, bátorít, és amire elhív, azt próbáljuk megtenni, és azért is vagyok itt is, hogy tudjak építeni és épülni is a testvérek hite által, és amit az Úr rám bíz, azt meg tudjam elmondani. Köszönöm.
Engem Schneider Károlynak hívnak, én is Derecskéről érkeztem. A két testvérrel ellentétben én tőzsgyökeres baptista családból származok, nekem meg a gyülekezet padjaiból kellett megtérnem. Bár 17-18 éves koromban bemerítkeztem, volt egyfajta érintésem, de új élet nélkül tettem ezt, és el is távolodtam Isten népe közül, a gyülekezettől, a világba, kerestem az én boldogságomat. Míg nem az én életvitelem folytán, így teljesen egyedül maradtam az a link, léha, erkölcstelen dolgok miatt, és elkezdtem az Urat keresni. Aztán találkoztam olyan testvérekkel, akik hiteles életet éltek, és ugyan vágy támadt az én szívembe, hogy keressem az Úr Jézus Krisztus. Tudtam, hogy hol kell ezt tenni, és visszatértem a gyülekezetbe. Aztán 9 évvel ezelőtt nyertem új életet. Nekem szegezték a kérdést egy ilyen kereső koromba, és sok baptistának az talán kellemetlen kérdés, hogy van-e új életed? És nem tudtam hova tenni ezt, hogy hát új életem, hát megtértem, én be is merítkeztem. De mi? Hogy van? Hogy új élet. És akkor nem tudtam még elfogadni a bűneim bocsánatát, és imádkoztam, hogy Úr Jézus, hogy ha ez így van, akkor mutasd meg nekem, hogy van-e új életem, vagy nem. És egyik közösségi alkalmon hívtak énekelni. Testvérek, gyere! És akkor éreztem így belülről, hogy nem, nincs még ott köztetek a helyem. Aztán imádkoztam, hogy Uram, hogy van ez? És kaptam egy igét az Efézusban írt levélből, hogy nem vagytok többé idegenek, sem jövőjének, hanem polgártársai, szenteknek és házanépe Istennek. De még akkor se tudtam így ráállni, mondom, Uram, hát hogy van ezek a bűnök, meg vannak bocsátva, meg tudod bocsátani ezeket? És aztán egy teljesen hétköznapi novemberi napon még egy ige elém jött, amely hogy nem a ti cselekedeteitek szerint, hanem az Úr szabadított meg és hívott el szent hívással. Nem a mi ti cselekedetek alapján, hanem az ő kegyelme és saját végzése alapján, amit fiában Jézus Krisztusban adott az idő kezdete előtt. És olyan jó volt ezt erre az igére úgy ráállni és megtapasztalni, hogy tényleg nem az én dolgaim miatt, cselekedeteim szerint ítélt meg az Úr, azok csak rosszak voltak, hanem a fiában, Jézus Krisztusban az időkezdete előtt eldöntötte, hogy könyörül rajtam, és ezt fogadtam el, az ő bűnbocsánatát, már ez 9 évvel ezelőtt volt, és azóta szolgálom az Urat a Derecskei gyülekezetben. Egyébként már ez azt hiszem a 7. telek, amin részt veszek, csak itt az első. Egyébként otthon már még Varga Sándor testvéremmel mentem, és kerestem, ahol az Úr Jézus volt, oda szívesen mentem, mindig meg megyek is, most is, és hát öröm van a szívemben, hogy most itt lehetek a testvérek között.
Bocskor Viktor vagyok, Kárpátaljáról, Nagyberegről. 95-től 2006-ig szolgáltam, mint református lelkipásztor. 2006-ba mondta azt az Úr, hogy onnan most már mindenféle belső reformáció próbálgatása ellenére menni kell, sok mindent megengedett. Igazából ezekben az években 2002-től 2006-ig értettem meg igazán azt az igét, ami az elhívásom igéje volt, még gyermekfejjel. 14 évesen azt mondta az Úr, harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre választottál. Én harcoltam az ukrán nyelvvel, sok mindennel, de aztán megértettem, hogy a hitharca más. Így kellett onnan a református egyházból eljönnöm. Jelen idő szerint pedig úgy vagyok itt a testvérek között, hogy azt figyelem az elhangzó előadások, bizonyságtételek és a mindennapok között nincs szakadék, hanem az elmélet és a gyakorlat azonos-e. A református egyházban ettől tudtunk megszakadni hitmélyítő konferenciákat és nem csak evangelizáló alkalmakat tarthattam sokat Isten kegyelméből, de a gyakorlatban azt láttam, hogy az Isten hívő népe is, akikről el tudom mondani, hogy újjászületett és megtért emberek, a kegyesség látszatát tartják meg a hétköznapokba, annak erejét tagadják. Nem tudom, mi van a baptista gyülekezetbe, testvérek között, én ezt szeretném látni, nézni, mert egyik népegyházból másik népegyházba nem szeretnék vándorolni, Isten így emelt ki, hogy ki vagyok én itt, egy másodperc. A testvérünk aranyosan elmondta, hogy együtt fogunk szolgálni, ha az Úr megengedi, Borzási testvérnél, és a beregszázi Bocskor Viktor református testvérrel. Na, ha a református egyház meghallja, hogy én református vagyok, ez kiveri náluk a biztosítékot, mert én nem vagyok református, a református egyházat úgy hagytuk ott az élőisten kegyelméből, hogy gyermek megáldás volt egy 2000 lelkes református gyülekezetbe, ami nagy dolog, sok vita, harc volt a püspökkel, de az Úr ezt megengedte, hogy így búcsúztunk. A baptisták között pedig úgy vagyok, mint református, mert nincs bemerítésem, tehát ez körülbelül olyan, mint Budapesten a román nőtestvér közérzete, hogy román vagyok, meg magyar vagyok, na én is így vagyok a reformátusok és a baptisták között, de Isten kegyelméből jól érzem magam, azért, mert az én Uram közelébe lehetek. Köszönöm szépen!
Szebeni testvér, ne tessék haragudni. Hát átadom a szót megint.
Nagyon öntett kis Jankó voltam. Az apám segítségével nagyon szegény ember volt, de tanulhattam, és én azt hittem, hogy okos ember nem áll a baptista hívők közé, de azért nem mondanak rosszat. Hát aztán elmentem, sokszor voltam ott, egyszer érintett az Úristen kegyelme, irtózatos bűnösnek éreztem magam egy teljes éjszaka, és rájöttem arra, hogy azzal, hogy én akármit tanulok, vagy csinálok, vagy jó fiú vagyok, vagy kedves, vagy bármi, az nulla. Így lettem hívő ember. Az, hogy prédikátor legyek? Hát az körülbelül olyan fontos volt az én szemembe, mint valami szörnyűség. Elképzelni nem tudtam. Az imaházba úgy öltem el, hogy ide soha többet a lábomat nem teszem be. Soha az életemben többet onnan nem hiányoztam. Itt a prédikátorom tudja, hogy milyen gyakran jövök, de rettenetes fájdalomkal néha. Csak este nem tudok menni az imaházban, nagyon fáj a lábom. Hát ennyit erről magamról. Nagyon sok kegyelmet kaptam az Úrtól, el nem tudom mondani, és ezek között most az a legnagyobb, hogy itt lehetek.
Köszöntöm szeretettel én is a testvéreket. Nagy öröm és megtisztelő számomra, hogy itt lehetek úgymond zöld fülűként a testvérek között, mint tanuló, negyedéves teológusként keresem az utamat, és a Cinkotai Baptista gyülekezetben járok, Hídvégi Tamásnak hívnak, és Esze Zoltán testvér szárnyai alatt próbálom megtanulni azt, hogy mit illik és mit kell mondani az embereknek, hogy az Isten népéhez tartozzanak és megtérjenek. És különös kiváltság az, hogy Ákosi testvérek járnak hozzánk néha, és amikor ott vannak nálunk, akkor együtt szolgálhatunk misszióutakon, és ezen ügy kapcsán döntöttem úgy, hogy szeretnék eljönni hozzájuk és beletekinteni az ő missziójukba is, és hogyha az Úr úgy látja jónak, akkor ezt rögzíteni is egy néhány sorban. És hát hiszem azt, hogy itt csak tanulni fogok, és amit esetleg az Úr még rajtam keresztül kíván elmondani ott azon a helyen is, vagy ahova még elküld engem, akkor ebből tanulva és a testvérek bizonyságaiból is okulva mindent elmondani és használni annak érdekében, hogy terjedjen az evangélium és minél többen megtérjenek. És kívánom a testvéreknek, hogy bárhova mennek, ott ezt képviseljék, hiszen ma az evangéliumnak az erejét kell kidomborítani, és azt kell az emberek elé tárni, mint egy tiszta tükröt. Amen, így legyen.
Egy énekverszakot fogunk énekelni, azt követőleg majd Nekra Bálint testvérnek adjuk át a szót.
Sok szeretettel üdvözlöm a drága testvéreimet. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy újra itt lehetek Erdélybe. Szatmárnémetibe csak egyszer jártam itt. Az imaházban nem voltam, de fent ebédeltünk Vékás testvérnél. Úgy jövök, mint hazajövök. Valamikor olyan messzi volt, mikor elképzeltem, hol van az az Erdély, hát nagyon messze volt. És tudom, hogy nagyon sok erdélyi testvér azt gondolja, hogy Kárpátalja nagyon messze van. De ha felmenjünk ide szerintem a tetőre, bekapcsoljuk a telefont, akkor az ukrán hálózat bejön. Nagyon közel van itt Ukrajna, drága testvérem, és ez már Kárpátalja. És azért szeretettel várunk mindenkit. Szeretném mondani a magyarországi testvéreknek, meg az erdélyi testvéreknek, hogy Kárpátaljára nem kell vízum. Csak útlevél kell, de az kell. Vízum nem kell. Úgyhogy gyertek szeretettel oda hozzánk haza, mert az is haza, az is otthon van. Nagyon szeretek jönni Erdélybe, csak már fogom magammal fogok hozni egy pár tablettát, vagy nyugtató tablettát, mert mikor már jövök a határ, akkor egy olyan görcs fog el, hogy vagy a román belém köt, vagy a magyar. És akkor vagy annak kell mondani, vagy ennek kell mondani, valamit próbálni, beszélni, na, de ez az élet. És gondolom, hogy az Úr megengedi, hogy az életünkben legyenek ezek a próbák, hogy visszamenjünk mostan, mert túl kényelmesek vagyunk, vagy azért mondjuk, hogy nem, itt maradok, és addig fogok itt ülni, ameddig nem engednek át Erdélybe, megyek szolgálni. A múltkor úgy volt, hogy másfél órát vártam, itt a határon peténél nem akartak beengedni. Ültem már, beszélgettem, mondják, menjen el. Nem mentem. Én ültem, mint Dávid ott tettettem, hogy nuscsi, és kész, és gátá, és én nekem menni kell. És elengedtek, hála az Úrnak. Drága testvéreim, ahogy felolvassuk azt, hogy milyen témáról kell beszéljek, már a testvérek megjegyezték, hogy Bálint, elég, ha felolvasod azt a megadott témát, és mondod, hogy ámen, és imádkozunk, és ez már vége. A lelki munkás legyen teljes tudatban elhívásának és szolgálatának felelősség érzéssel, és tudattal végezze munkáját, tudva, hogy számon kérhető, többek között szolgatársai által is. Milyen céllal és milyen következménnyel jár ez, ha nincs így a gyakorlatban, abból milyen hátrányok következnek a misszióban? Egy kérdés. Ez egy érdekes dolog, és ma nagyon sokat hallottunk, és nagyon örülök annak az előadásnak, amit Oliver testvér, Szebény Oliver testvér tartott, mert régebben találkoztunk a testvérrel, és megbeszéltünk, hogy menjünk missziózni oda Kobelecki poljánára, van egy olyan kis falu, ukrán falu, de ott is élnek magyarok. Érdekes, fenn a hegyekben, már a Rahói járás. Érdekes, hogy az egész dologban, amit mi hallgattunk, az egész előadásban nem volt semmi politika. Testvérek mondták, hogy Bálint, nem politizálunk. Hanem az Isten volt felemelve. Az Isten neve. Hogy az Isten tudja a történelmet. És ő előre gondolkozik. Ő előre tudja, hogy mi fog történni. És ő már biztosítja a jövőnket. És szórja a magot. És azért áldjon meg az Úr, drága testvéreim, hogy ebbe a pár percben, ami még maradott nekünk, hogy most is az Úr neve legyen dicsőítve. Ez egy olyan érdekes dolog, egy olyan érdekes kérdés a lelkipásztor, a lelkimunkás felelőssége, hogyha őszintén vagyunk, akkor majdnem minden nap, lehet naponta többször is, nekünk szembe kell néznünk evel a dologgal. A lelkimunkás felelőssége. És az én igehirdetésemet, mert ez már nem előadás, ez igehirdetés, szeretnék egy lelki munkás példáján alapozni. Egy olyan lelki munkás, aki olyan volt, mint mi, ő is szolgálta az Urat, az élő Istennek volt a prófétája, és kapott az Istentől egy elhívást. És ami a legérdekesebb, és ezt úgymond lehetne irigyelni is tőle, hogy nagyon nyíltan és nagyon tisztán szólt hozzá az Úr. Konkrétan megmondta neki, hogy mit kell tegyen. Gondolom, hogy a testvérek már gondolják, hogy kiről lesz szó. Jónásról. Nem fogom felolvasni a Jónás könyveit, de azt olvassuk, hogy egyszer lőn az Isten szava Jónáshoz. Egy Isten prófétája volt, aki meghallotta az Úr hangját. Hát természetesen, hogy neki ez volt a munkája. Hallani az Isten hangját, és továbbítani azokat a szavakat, azokat a beszédet, amit mondott az Úr neki. És szeretném, hogy mi nézzük meg a lelki munkásnak a felelősségeit, megnézve, vagy tanulmányozva ennek a prófétának az életét. A lelki munkás felelőssége először is abból áll, hogy kötelező, hogy megismeri az Isten akaratát. Az Isten akarata együtt jár az Isten elhívásával. Nagyon fontos, drága testvérem, hogyha mi arról beszélünk, hogy mi az én felelősségem, hogy először is tegyen fel a kérdést, hogy mire hívott el az Úr engemet. Mihez kell, hogy hűséges legyek? Mert utána történik az, hogy hűségesnek kell legyek ahhoz az elhíváshoz, amelyen elhívott az Úr. Megismerni az Isten akaratát. Az Úr szólt Jónáshoz. Azt mondta neki, hogy neked el kell menni abba a nagy városba, Ninivébe. És ott prédikálnod kell, szolgálnod kell, mert nagyon bűnös város. Valamit ő tett. Nem tudom, hogy hogyan szólt hozzá az Úr, de ő meghallotta az Isten hangját. Drága testvéreim, én nem tudom az életeteket. Nem tudom, keveset látok be a szolgálatba. Én csak az enyémet tudom. Azt meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. De mennyire fontos egy lelki munkásnak, hogy ő tudja, hogy hol van az ő helye. Hogy legyen egy olyan pillanat az életében, hogy ott áll az Úr előtt, és most nem a megtérésről beszélünk, mert gondolom, és örülök ennek, tudom, hogy itt ebbe a terembe megtért újjászületett emberek élnek. Ahogy hallottunk, egy pár testőr megszólalt. Újjászületett emberek. Hanem konkrétan arról beszélok, hogy engemet, mint az Isten gyermekét, az Úr valahova elhívott. valamilyen munkát elkészített nekem. Mit teszek én azért, hogy megismerjem az Isten akaratát? Vagy teszem-e azt, hogy megismerjem az Isten akaratát? Nemrégen hallgattam egy igehirdetést. Egy ember, aki Közép-Ázsiába tért meg, ott szolgál Tadzsikisztánba. És ez az ember nagyon-nagyon kiemelte az imádságnak az erejét. Elmondja, hogy ott, tudják, 98%-ban muszlimok élnek. Nálunk még, hála az Úrnak, nincsenek olyan nagy százalékban Európában, de hamarosan már lesznek. Minden reggel 5 órakor az imám felmegy a mecset tetejére, és elkezd imádkozni. Az ismeretlen Istenhez imádkozik, mert nem ugyanazt az Istent mi imádjunk, mint ahogy ők. Ez nem a mi Istenünk, akit ők imádnak. Reggel 5 órakor ő már felmegy oda, és imádkozik. Hangosan. Olyan hangosan, hogy fel kell, hogy ébredjen az egész város vagy falu. És ez a keresztény testvér felháborodott magába, és mondja, hogy Istenem, fogd már be annak az imámnak a száját. Hát hogy lehet reggel kimászni a falra és kiabálni? Hát én aludni akarok, Uram. Hát te az igaznak adod az jó álmot, és a legfinomabb, a legdrágább álomba felébreszt ez a pogány ember. Hogy fogja be már a száját? És erre azt mondja ez a testvér, hogy az Úr megszólította őt. Hogy hallod? Te gyermekem, drága gyermekem, aki megismerte a kegyelmemet. Ez a pogány reggeltől már imádja az ő Istenét. Te pedig mit csinálsz? Alszol. A másik ige, ami felállt a testvér előtt, Jézus a Gecsemáni kertbe azt kéri a tanítványait, hogy legyetek mellettem, legalább egy órát imádkozzatok, virasszatok mellettem. És a testvér azt mondja, hogy hát képes vagyok én arra, hogy legalább egy órát virasszak az Istennel. Legalább egy órát töltsek az Istennel. 27. Zsoltárban, az oroszban 26. Zsoltár, ha jól emlékszem, a 8. vers. A Károlyiban jobban le van fordítva. Az új szövetség, az új fordításban nincs annyira. Úgy hangzik a Károlyiban, hogy az Isten, az én szívem helyetted beszél, vagyis az Istenről, az Istentől beszél, hogy keressétek az én orcámat. Az Isten azt mondja, hogy keressétek az én orcámat. Drága testvéreim, feltesz-e magamnak a kérdést, hogy én mit keresek? Mert az arc a személyiséget jelent. A szem, személy, a szemet. Vagyis ha beszélek valakivel, igyekszek a szemébe nézni. Mert ha nem nézek az ember szemébe, azt mondják, hogy valami sumálkolás megy itten, valami sunyi ember vagyok. Az őszinte ember a szemébe néz az embernek. Keressétek az én arcámat. Mit keresek én? Istenem, adjál, Istenem, őrizzél meg, Istenem, áldjál meg, Istenem, ezted, Istenem, azted. Nem az Isten arcáját keresem, hanem az Isten kezét keresem. De az Úr azt mondja, keressétek az én orcámat. Keresni kell az Isten orcáját akkor, mikor tenni akarsz valamit. Gyakran mi elvárjuk az emberektől a hűséget. Én elvárom a gyülekezetbe, hogy a gyülekezeti tagok hűségesek legyenek ahhoz a munkához, amit én elképzeltem, hogy tenniük kell. Vagy, mint vezetőként, elvárjuk, hogy a lelki munkások, akikkel együtt dolgozunk, és akikről nekünk valamikor az Úr előtt be kell számolni, el kell számolni, hogy hűségesek legyenek. Egyszer csak nézed, az ember nem hűséges. De felteszem a kérdést, hogy ki küldte az embert erre a munkára? Ki adta neki ezt a missziót? Miért csinálja azt? Az Isten küldte? Meg a testvérem, nagyon fontos, hogy mi kérjük ki, ismerjük meg az Isten akaratát. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Hol akarsz látni engemet? Hallottam, hogy a testvér azt mondta, hogy zöldfülű. Hát én is zöldfülű vagyok, még nemrégen tértem meg, 98-ba. Márciusban, április 5-én tértem meg, 98-ba, 2000-ben, január 23-án már Beregszázba költöztem. 100 kilométerre, én misszionárius vagyok. Oda költöztem Beregszázba. Lelki munkás. Bedobtak a mély vízbe. Nem, de hogy kerültem én oda? Január 2-án, 1-én és 2-án, a születésnapomra, Técsőn éltem. Imádkoztam az Úrhoz. Uram, hol akarsz látni engemet? Két napot bőtöltem. Hát sajnos most nem nézitek ki belőlem, hogy akkor bőtöltem. Jó anyósom van, meg jó feleségem van, de két napot bőtöltem, és kértem az urat. És az úr megmutatta. Beregszász. Nem ismertem senkit. Oda kerültem. Tudjátok, nagyon sokat kellett átéltem. Át kellett élnem azt, hogy azok, akikhez jöttem szolgálni, majdnem keresztre feszítettek. Át kellett élnem azt, hogy az imaházba mondták nekem, hogy takarodjak ki. Át kellett élnem azt, hogy Magyarországon a jó pásztorba egy pár cikk jelenjen meg rólunk, vagy rólam, az én munkámról. Át kellett ezt élnem. Volt olyan időszak, hogy megutáltam a magyarokat. Valamikor Técsőn én felnéztem, hogy én magyar vagyok, mert nagyapám magyar. Mindenki előtt dicsekedtem, hogy azért mi magyarok vagyunk. Ez nem akármi. Igen, Técsőn az, de Beregszászban nem. De tudjátok, testvéreim, ha nem lenne ott az atya elhívása, ha nem lennék biztos abban, hogy az Úr akarata, hogy nekem ott kell lenni, az Úr engemet elhívott Beregszászba, és az Úr hívott el engemet. Én már régen apósommal a pincébe javítanám a gépkocsi alkatrészeket. Na, nem lennék a misszióban. Nem azért mondom, hogy na, mennyire vagány ez a Bálint ott Ukrajnából, hogy megállt a helyén. Nem. Most már hálás tudok lenni azokért a cikkekért. Hálás tudok lenni mindenért, ami történt az életemben. Mert ez csak megmutatta, hogy ott áll mellettem az Úr, vagy nem. Ez csak megmutatta, hogy mi az én motivációm, mi indít engemet, mi motivál engemet. Ez csak megmutatta, hogy jó van, fiam, ebbe a dologba kikérted az én akaratomat, és mertél lépni az akaratom szerint, és én melletted leszek. Drága testvéreim, merjük kérni az Úrtól. Az Úr megnyissa. Mert az Úr nem akarja, hogy az ő prófétája, az ő gyermekei tudatlanságba éljenek. Ő megmutatja konkrétan, hogy mit vár el tőlünk. Imádkozás, bőjt, Isten igéje. Beszéltem a Viktor testvérrel, nemrégen ismerkedtünk meg. Szerencsés módon 4 vagy 5 évig elkerültük egymást. És csak most 2-3 hónapja, hogy megismerkedtünk. Mikor a testvérem azt mondja, hogy ő az Úrtól kapta, konkrétan látta az Isten akaratát. Valakit, ha beszélsz, valaki azt mondja, hát ez megbolondult. Milyen Isten? Hát kimenni a jó egyházból? Hát hol van? De az Isten neki megmondta, és az Isten mellette van. Nekünk meg kell érteni az Isten akaratát. Mi felelősek vagyunk, mint lelki munkások, hogy ismerjük meg az Isten akaratát. Mert néha úgy van, hogy valahova menjünk, nem tudjuk, hogy hova menjünk, csináljuk a munkánkat, a végre valamihez eljutunk, és azt mondjuk, hogy ez volt a mi célunk. Közben nem is volt célunk, mi csak mentünk. Drága testvéreim, az Isten akarja megnyilvánítani az ő akaratát. A második. Fontos, hogy mikor megismertük az Isten akaratát, teljesíteni az Isten akaratát. Semmilyen de. Teljesíteni az Isten akaratát. Jónás mit tett? Először is nem veszi komolyan az Isten akaratát. Az Isten nyíltan megmondja neki, hogy eredj oda, és szólj az én igémet. Mert nagyon bűnös az a város. Jónás pedig gondol, hogy nem veszi komolyan. Lehetne mondani, hogy mennyi sok bajt csináltak ott azok a zsidóknak, és ő nem akart. Most nem erről van szó. Az a fontos, hogy nem vette komolyan az Isten igéjét. És nem, hogy nem veszi komolyan az Isten igéjét, de azonnal egy új tervet kezd elgondolni magának. Ha valahogy mai nyelven én azt mondanám, hogy azt mondja magának Jónás, hogy Uram, hát most miért menjek én ide Ninévébe? Hát itt van mellettem ez a pogány város. Uram, tudod, ott, a világ végén, Spanyolországban, annyi hitetlen pogány él? Uram, hát mennyi zsidó van itten? Küldj el oda valaki mást. Én pedig menjek külmisszióba. Inkább én elmegyek oda. Uram, nem is kell támogatás. Nem kell. Nézd, van egy kis aranyam, kifizetem én a jegyet. Mert az van írva, hogy beült a hajóba, és kifizette. Vagyis volt támogatás. Manapság mennyi problémánk van, hogy nincs támogatás. Nem ad Hollandia, nem ad Amerika, senki nem ad. Miből tankoljunk? Nincs, mindig csak ez a támogatás. Támogat. Ott pedig van támogatás. Igen, drága testvére, amikor az ember nem akar engedelmeskedni az Úrnak, még a pénzét is kész oda tenni, oda áldozni. Uram, nézd csak, milyen jó tervem van. Nem akarod, Uram, hogy ottan Spanyolországban megterjenek azok a bűnös emberek. Uram, nézd meg, mit vállalok érted? Milyen nagy munkát, hát áthajózni a földközi tengeren egészen oda a világ végére. Külmissziót fogok indítani, Uram. És ő megy. Saját terve van, és utána azt mondja, mikor már megtörtént a probléma, kérdezik tőle, hogy ki vagy te, azt mondja, én az Isten szolgája vagyok. Én Héber vagyok, ez nem akármi, ti pogányok vagytok, én Héber vagyok. Látjátok, én itt végzem az Isten akaratát. Én vagyok az Isten munkatársa. Mert az élő Istent szolgálom. Sajnos, drága testvéreim, ez megtörténik velem is. Tudom, hogy nem az Isten akarata szerint élek, tudom, hogy nem az ő munkáját végzem, de még tudok magamnak érmeket is akarni. Lássátok, én az Isten munkatársa. Ez az Isten akarata. Tudunk mi néha a saját akaratunkat úgy mutatni be, mint az Isten akaratát. Tudunk szépen biblikusan beszélni, mert megtanultuk a kánaáni nyelvet. Úgy be tudjuk az embernek magyarázni, hogy ez az Isten akarata. És el is hiszik az emberek, hogy ez az Isten akarata. Miért fontos ez, drága testvéreim? Fontos nekünk, mint Isten szolgatársai, mint munkatársai, mint lelki vezetőknek. Nem csak rólunk van szó, hanem az egész gyülekezet sorsáról van szó. Hova fogom vezetni én ezt a gyülekezetet? Hova fogom vezetni? Láttam én már olyanot is sajnálatos módon. Egyszer kihirdette a testvér nagy szavakkal, az Úr engemet ide küldött. Jó, egy kis falu, de vállalom. Egy kis idő múlva, hát tudjátok, faluba élni. Hát itt van egy város, inkább én városba költözök. De miért költözzek városba? Kéne valami hívő dolgot kigondolni. Aha, a városba kéne még egy gyülekezet. Hát kéne, persze, hogy kéne. És akkor megy a nagy reklám. Mindenhova írok. Én a nagy misszionárius. És beindul a támogatás, beindul minden. Milyen nagy munkát végez az a testvér. És közben csak egyszerűen elbújik az Istentől. Egyszerűen nem akarja teljesíteni az Isten akaratát. És megtérnek emberek, mert az Isten kegyelmét nem lehet megkorlátozni, be is merítkeznek az emberek, és utána buf, minden szétrobban. És hol vannak azok az emberek? Hol van az minden? Nincs sehol. Drága testvéreim, az engedelmesség többet ér, mint az áldozat. Az Istennek nem kell az áldozatunk. Az Istennek nem kell az aranyunk. Ő tőlem csak azt várja, hogy engedelmeskedjek. Egyszerűen úgy, ahogy ő mondja nekem, alázatosan, alázatos szívvel, engedelmeskedjek annak, amire ő elhívott. A harmadik. Józanul kell értékeljem azt a helyzetet, amiben vagyok. Ez is a lelki munkásnak a felelőssége, hogy mindig józanul ítéljem meg a helyzetet. Néha elszállok. Minden rendben van. Olyan nyugodt vagyok az Úr kezébe. Jónás is ott megnyugodott szépen. Hol van? Egy nagy vihar van a tengeren, ő pedig alszik. Lement magának, alszik. Hát mit csináljon, nem? Hát ő az Úr munkáját végzi. Ó, Istenem, köszönöm, hogy átgondoltad. Adtál nekem pénzt is. Szép idő van. Hajót is találtam. Menjek végezni a te munkádat. És alszik szépen. Nem veszi észre, hogy mi történik. Mennyire fontos észrevenni azt, hogy mi történik közöttük. Mi történik a munkánkban. Ott van a nagy vihar. Az emberek élete veszélybe van. Nem tudom, hány ember lehetett egy hajón. De sok ember. Ő nem veszi észre. Utána hol van? A halnak a gyomrába. A hal. Hát sokat kérdezték. Hallottam, egy professzor mondta, hogy tőle is sok gyakran kérdezik, hogy miféle hal volt ez. És akkor azt mondja, hogy ez egy kis szardinia volt. Nem hiszik el. Mikor azt mondja, már nagyon kérdezősködnek a tanulók, hogy miféle hal lehetett. Már a professzor úr, doktor úr, Oliver bácsi is biztosan tudja, hogy miféle hal volt, mert a doktorok azok tudják, nem? És erre az a tester azt mondta, hogy tudjátok, mi volt ez? Ez egy szovjet atom tenger alattjáró volt. És akkor azt mondja már, hallgatnak a testvérek, nem kérdezik. De nem erről van szó. Csak képzeljük el, drága testvéreim, hogy hol volt Jónás? Egy halnak a gyomrába. Hát mi történik ott a gyomorban a halnak? Ahogy csak kinyissa a száját, azon a hú, egy 100 liter víz. És nem meleg víz, hanem tengeri víz, sós víz. És mi van abban a gyomorban? Jaj, nehéz elképzelni, nem is kell nekünk elképzelni. De testvéreim, nem érzem én úgy néha, hogy az én életem hasonlít erre a gyomorra. Valami történik, valami büze van a testvérekkel a kapcsolatban, a családomban, a gyülekezetben, a közösségben, a városban, a munkahelyemen. Valami büze van, valami nincs helyén. Drága testvérem, mennyire fontos, hogy ezekre nagyon megfigyeljük. Mert ez nem azonnal történik. Vannak olyan kis indikátorok, mutassa, jelző lámpa, hogy vigyázz. A gyülekezetben hogy bánsz a testvérekkel? Hogy látod a dolgot? Lehet az Isten próbál tégedet visszatartani. Miért vagy itten? Mit keresel itten? Hogy jutottál ehhez a helyzethez? Mi történt veled? Állj meg! Fontos megállni és megkérdezni. A negyedik, ami a felelősség egy lelki munkásnak. Időben bocsánatot kérni. Képzeljük el, hogy mi történne akkor, jó, a történelmet nem lehet megváltoztatni, de mi lenne akkor, hogyha Jónás, mikor felébresztették, beismerte volna, hogy ő a hibás, és bocsánatot kért volna az Istentől. Azt mondaná, Istenem, kész, értem, bocsássál meg, emberek, itt van még egy pár dollár, fizetek, evezzetek vissza. Kész. Kibérlem az egész aljót, most visszamegyek. Mert rosszat tettem. Mit csinál ez az ember? Először is alszik. Nem érdekli, hogy mi történik. Miatta történik az egész. Süllyed a hajó, miatta. De ő alszik. A második? Inkább vállalja a halált, mint hogy bocsánatot kérjen. Mennyire makacs ember? Mennyire büszke ember? Azt mondják, hogy a székely ember a legbüszkébb. Igen? Vagy a kárpátai, a magyarok a legbüszkébbek. Vagy a lelkipásztorok? A magyar lelkipásztorok. Székelyföldről, igen? Hát a pozíciónk, a helyzetünk. Hát na, már 10 éve lelki munkás vagyok. Hát most megmutassam a testvéreknek, hogy hibáztam, vagy na, rosszul. Nem imádkoztam meg a dolgot is. Cselekedtem, a fejem után mentem. Nem az Urat kérdeztem. A szívem vágya volt, nem az Isten vágya volt. Na most csak úgy álljak oda a testvérekkel, és mondjam, hogy testvérek, bocsássatok meg. De vétkeztem. Vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem ellenetek. Rossz irányba vezettelek. Bocsássatok meg. Mikor kértem én utoljára bocsánatot? A testvértől? A gyülekezettől? A feleségemtől? Vagy a gyermekemtől? Nehéz egy kis taknyos gyerektől, 6 éves gyerektől bocsánatot kérni. Nagyon nehéz. Még nehezebb a gyülekezettől bocsánatot kérni. Testvérem, mennyi probléma nem lenne, hogyha én megtanulnám azt, hogy időben bocsánatot kérjek, és ne próbáljam tisztázni magamat. Csak azt mondanám, testvér, bocsáss meg. Testvérek, bocsássatok meg. Kész. Ez egy arany szó. Mert ha már bocsánatot kértél, már senki nem tud vádolni. Jézus Krisztus megbocsátott nekem. Ez az ember inkább vállalja a halált. Öljetek meg! Kész! De úgyse fogom beismerni, hogy miattam van. Igen, miattam van, de öljetek meg. És a legérdekesebb, amire felfigyeltem, hogy a gyomorban van, a halnak a gyomrában van, és csak 3 nap után kezd imádkozni. 3 nap! És még ott is 3 nap alatt ő nem imádkozik. Te pont tegnap néztem egy rajzfilmet, a gyermekeim, van egy olyan keresztény adó, és Jónás ott fekszik magának. És kész. Be van, körbe van mindenféle algával, meg micsoda. Jó, puha ágy lehet. És fekszik, ő várja a halált. És csak harmadnapra kezd imádkozni. Mi kell, hogy történjen az én életemben, hogy én is elkezdek imádkozni az Úrhoz, és bocsánatot kérjek. Ezek nagyon fontos dolgok, drága testvéreim. Az ötödik. Nagyon fontos, hogy minőségesen végezze a lelki munkás az Úr elhivatását. Hát itt mindenki, én mikor jövök Erdélybe, nagyon rossz helyzetbe érzem magamat, mert Erdélybe itt már ige hirdetőnek születnek. Itt már benne van a vérbe a testvéreknek. Van erős ige hirdetők, de itt mindenki tanult homiletikát. Vagy úgy, vagy amúgy, de tanult úgy. Milyen homiletikai igehirdetés volt a Jónás igehirdetés? Ő csak ment. Járt ide, oda, amennyit tudott menni, ment. Mert 3 napig kellett átjárni a várost. 40 nap is vége lesz ennek a városnak. 40 nap is gátá, kész, vége lesz. Megy és csak prédikál. Ez nem az a prédikáció. Ebben csak ki volt mondva az Isten akarata, igen, de más semmi. Mi baptisták nem akarunk beszélni a karizmáról. Mert azt mondják, hogy karizmatikusok vagyunk. Mert van karizmánk. Vagy karizmunk. De drága testvéreim, nekünk vannak lelki ajándékok. Az egyik testvér prédikált, és azt mondja, hogy összehasonlította a gyülekezetet és a sast. És azt mondja, hogy a sasnak 2 nagy szárnya van. A gyülekezetnek is 2 nagy szárnya van. A sas, ő tanulmányozta, a sasnak 9 tolla van, a legfontosabb tolla, ami a szárnyat tudja tartani a szellen, hogy repüljön. És nekünk is van 2 szárnyunk. Az egyik a lelki ajándékok, a második a lélek gyümölcs. Az egyik adja az erőt, a másik a szentséget. A lelki ajándékok. Milyen lelki ajándékaim vannak nekem? Valaki azt mondja, nekem a nyugdíjas ajándékom van. Második azt mondja, hogy nekem a székmelegítés, lócamelegítés ajándékát kaptam. Sok ajándék van, de vannak lelki ajándékot, amit az Úr nekünk adott, és én felelős vagyok, hogy azok szerint, az ajándékok szerint, vagy legalább egy ajándék szerint, amit az Úrtól kaptam, nehogy ássam el, hanem fejlődjön ez az ajándék, és szolgáljak. Ne ássam el az ajándékokat, amit az Úrtól kaptam. Azt mondja a Jeremiás könyvébe, 48. vers, 48. könyvbe, fejezetbe, a 10. vers, átkozott, aki az Úr munkáját hanyagul végzi. Tudom, hogy az Úrban nincs átok, de vigyázzunk, én nagyon kívánom magamnak is, hogy ne végezzük az Úr munkáját hanyagul. Legyen minősége a munkánknak. És a 6. megérteni az Isten akaratát. Nem csak tudni az Isten akaratát, de megérteni is. Egy, hogy tudom, hogy mit kell tegyem. De meg kell értsem azt, hogy miért teszem. Jónás már megértette, vagyis tudta, hogy el kell menjen. Már kész, már biztos volt benne, már nem volt kedve többet a tengerhez közeledni, biztos kikerülte minden pocsolyát, neki már undora volt a halaktól, meg mindentől. És ő elment, de ő nem értette az evangéliumot. Nem értette, hogy miért hívt el az Úr. Képzeljétek el, én el tudom képzelni, az az ember végig prédikálta, és utána felült a hegyre, és ül, lógatja a lábát, na most mi fog történni? Mindjárt jön. Úgy lesz, mint Sodomával és Gomorával. Kész. Mindjárt jön az Isten ítélete. Hát ő nem azért prédikált, hogy az Úr ítéletet hozzon. Ő azért prédikált, hogy az ember megtérjen. Drága testvéreim, sajnos észrevettem ezt magamban, és a múlt héten egy nagyon kemény tanítást kaptam az Úrtól. A gyülekezetünkben egy nehéz eset történt. 2 diakónust avattunk fel, az egyik itt van, hála az Úrnak, voltak Erdélyből is testvérek, együtt avattuk fel, és a másik elesett, és nagyon mélyen elesett. Paráznoság, meg stb. Kizártuk a gyülekezetből, kezeltük az ügyet, és mikor már nem tudtunk mit csinálni, kizártuk, ahogy a Biblia mondja. És utána az ember életében nagyon nagy süllyedés indult annak az embernek az életében. Mindenki szerdán imaalkalom van, összegyűlünk a testvérek más helyen, a testvérnők más helyen, és imádkozunk. És nem volt egy olyan imaalkalom, hogy ne imádkozzunk azért az emberért. És csak hallom, hogy már annyira elkezd, már annyira iszik az az ember, hogy kész, már vége, már nagyon az az ember, akire az egész gyülekezet felnézett. Az az ember, akivel, aki meg, az egyike volt az elsőknek, aki megtért, és mi vele együtt dolgoztunk a gyülekezetben. Majdnem a fele gyülekezetnek ő hozta be az imaházba. Majdnem a fele rajta keresztül tért meg, és most szörnyű helyzet. Nagyon nehéz. És feleségem, ő vezeti a nőket, eldöntöttek, hogy jövő szerdán bőtöt indítanak a testőrnők, és bőtbe lesznek azokért. Ő érte meg még egy pár. És képzeljétek el, jövő szerdára nappal cseng a telefon. A felesége felhív engemet annak a férfinak, hogy hallod, előhet az a testőr az imára? Hát, neki bennem azonnal bekapcsolódott ez a Baptist Baptistovics, tudjátok, ez a farisei farisejevics, ez a micsoda? Az a bűnös ember, aki most már 2 vagy 3 hete issza azt a vodkát, most ő jöjjön el a szentek közösségébe, velünk imádkozni. Nem, hát úgy elkezdtem kérdezgetni, hát meddig gondolja. És egyszer látom, jön a feleségem, és majdnem sírva kiált nekem, hogy óvatosabban. Asszony, mit akarsz te? De most elég, hogy otthon nekem parancsolsz a gyülekezetben, nem fog. Kész. De akkor elkezdtem gondolkozni, hát jöjjön már el az az ember, úgyse tudom felhívni, legalább beszélek vele. És mondom, tudod mit, szóljál neki, hogy jöjjön. Hát lehet, nem fog eljönni, de jöjjön el. És amikor bejöttem az imaházba, amikor én megláttam azt az embert, és utána vele töltöttem egy másfél órát, az úr nagyon megszégyelt. Képzeljétek el, már nem az az ember ült, hanem már egy teljesen egy összetört ember, akinek csak a szemébe olyan kérés volt, hogy segítsetek. Egy összetört ember ült. Kiderült, hogy valamilyen görcse volt, majdnem meghalt, csak az úr küldött egy orvost időbe oda, és az ember az úr kegyelme, hát tartsa, az úr gyermeke. És leültem, elkezdtem vele beszélgetni, és először az életben ez az ember őszintén elkezdte mondani, hogy igen, mert az volt mindig neki minden szuper volt. És akkor én megértettem, hogy Bálint, te nem vagy a bíró, lelkipásztor vagy. Lehetsz te a Kárpátai Magyar Baptista Közösségnek a vezetője, de te nem vagy a bíró. Nem azért hívtalak el, hogy te bíró legyél. Hogy csak újjél a szószéken, lógasd a lábodot, és mondjad az ítéletet. Jobbra-balra. Igen, a bűnt el kell ítélni. A bűnöst ki kell zárni a gyülekezetből. De imádkozni utána. Járni utána, könyörögni az Úr előtt, és nem hagyni el. Én nem vagyok a bíró. Mi nem vagyunk bírók, drága testvéreim. Minket az Úr arra hívott el, hogy mi le tudjunk hajolni a szegény emberekhez, a megkötözött emberekhez, hogy harcoljunk értük, bőtbe, imába, ahogy csak lehet, ne engedjük át a sátánnak egy lelket se, amely az Úré. És azért nagyon fontos, hogy megértsük. Ott van ez a Jónás, ül és lógassa a lábát és várja. Hát Jónás, gondolj csak bele egy pillanatba, mivel vagy te különb azoktól az emberektől? Hát még pár napja, 40 napja ezelőtt nem neked volt szükséged a kegyelemre? Nem te ott kiabáltál a halnak a gyomrából, hogy Istenem, könyörülj rajtam? Elfelétkeztél, olyan könnyen elfelétkeztél, kész? Visszakaptad a kegyelmet, visszanyerted a kegyelmet, halleluja, most már megint szent vagy. Szent vagy az Úrban. De ez nem jelenti az, hogy felmagasztalódjál, hanem még jobban alászkodj meg az Isten előtt. Gondolom, drága testvéreim, hogy nem lenne igazságos, hogy pár szót nem szólnánk az Istenről is. Látjuk, hogy mi a kötelessége a lelkipásztornak. De úgy szeretném befejezni, hogy figyeljük fel az Istenre is. Az Isten először is megnyissa az ő akaratát. Aki őszintén kér az Istentől, az Isten megnyilvánissa az ő akaratát. Nyíltan ő megmondja. Az Isten mindent a kezébe tart. Mindent kontrollál. Az időjárás a kezébe van. A hal a kezébe van. Azok az emberek a kezébe vannak. Néha azt gondolom, hogy kész, vége. Én el fogok veszni. Kész, végem van. De az Isten mindenben ott van. És miért? Mi a célja? Hát 2 célja van. Ezt lehet összefoglalni egybe, hogy dicsőítse az ő nevét, de szét lehet bontani. Az első, hogy megmentse a bűnös embert. Mert ő kegyelmezni akar a bűnös emberen. A második, hogy tanítsa az ő szolgáját. Ezáltal ő tanított valamit, valamire megtanította Jónást. És még egy. Az Isten számon kér. Számon kérés. Itt persze arról van szó, hogy lelkipásztornak, lelkimunkásnak figyelnie kell arról, vagy tudnia kell róla, hogy számon kérhető vagyok. Igen, számon kérhető vagyok, de valamit meg kell jegyeznünk. Figyeljük meg, mit tesz az Úr. Ő is számon kéri Jónást. De milyen nagy szeretettel teszi ezt? Milyen hűséggel, vagy nem is találom meg azt a szót, hogy tanítsa az ő szolgáját. Tudjuk, felnől egy kis növény, a magyar úgy hangzik, hogy egy tök, felnől, és akkor milyen jó, boldog, az Úr prófétája, és akkor történik ez az esemény, megrágja, és elpusztul. És akkor az Úr mondja neki, látod, Jónás, nem tettél semmit ezért, és fel vagy háborodva. És az az én népem, ott van, 120 ezer ember. Lehet, az gyerekről van szó, aki nem tudja igen, tudjátok ti, drága testvér. Múltkor két testvérrel beszéltem. A gyülekezetünkről beszéltünk. Mind a kettő úgymond számon kért engemet. Csak az egyik úgy előtt, egy picit durván, majdnem úgy hangzott, hogy na, számolj be előttem, hogy mit csináltál te egy év alatt. És akkor én nem durván, de mondtam neki, hogy ne haragudj testvérem, de ez nem erről van szó. Ha kell, hívjad össze a gyülekezet tanácsát, a gyülekezet előtt számon kérek. Egy másik testvérrel beszélgettem, teljesen más volt. Egy őszinte testvér állt előttem, aki szeretetből csak segíteni akart nekem, mint a szolgatársának. Igen, a pásztora vagyok, de szolgatársak vagyok. És elbeszélgettünk vele, és én elmondtam a fájdalmaimat, elmondtam a látásaimat, elmondtam neki őszintén. És egymással imádkoztunk, és úgy búcsúztunk el. Szoktam én számon kéri valakit. De ha számon kérek valakit, először is tanuljam meg, hogy mit tett a drága Istenünk Jónással. És ha mi úgy megtanulunk számon kérni a testvéreket, akkor ez csak áldás fog hozni. És befejezésül csak azt akarom mondani, drága testvéreim, hogy a mi Úrunk, a János evangéliumában azt mondta, hogy én nélkülem nem tudtok semmit tenni. Tudjuk, hogy a mennyországban íródik egy könyv, ahogy mondta a testvér, hogy emlékkönyv íródik rólunk. Olvastam a hálózaton, hogy most írnak rólunk is, már nem szeku, de írnak rólunk, biztos írnak, de a mennyországban is íródik egy könyv rólunk. Csak ne felejtsük el, hogy a könyvnek a fő szereplője nem én vagyok, hanem Jézus. Az én életkönyvemnek a fő szereplője Jézus, nem Bálint. És ő nélküle nem tudunk semmit tenni. És azért legyünk hűségesek az Úrhoz. Legyünk ott a szőlőtőn, hogy a Jézus Krisztus ereje, az ő áldása legyen bennünk. És akkor az Úr meg fog áldani minket. Akkor nem fogjuk szégyelni magunkat megállni az Úr előtt. És még egyszer azt mondom, hogy nagyon örülök ezeknek a közösségeknek. És adja az Úr, hogy tudjunk közeledni egymáshoz. Hogy azok a falak, amelyek vannak, törjenek szét. És az Úr neve legyen áldva. Amen. Amen.